Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 77. Zsoltár első versét énekeljük. A 77. Zsoltár első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 205. dicséretünknek mind a 4 versét. A 205. dicséret így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom, hitünk erősítésére, lelkünk épülésére. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele negyedik részének a negyedik versétől a 13. versig terjedő ige szakaszból. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Filippi levél negyedik rész, negyedik és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhedésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, feleljünk Isten szavára, és imádkozzunk hozzá így. Urunk, olyan sokszor olvastuk és hallottuk már ezeket az igéket is, de mégsem egészen tudunk ráhangolódni a te jelenlétedre, hogy a szívünk mindenkor örülni tudjon annak, amit tőled kaptunk, hogy hálásak legyünk mindenért, hogy semmi felől ne aggodalmaskodjunk, és hogy mindig el tudjuk mondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Köszönjük, hogy ezek az igék mégis valóságosak, és amikor te szólsz hozzánk, abból mi is épülhetünk, erősödhetünk, hitáltal közelebb kerülhetünk hozzád. Arra kérünk, hogy most, amikor ebben a forró nyári időben is megpihenhetünk a te házadban, üdíts fel lelkünket, és add, hogy úgy hallgathassuk az igét, hogy nyitva legyen a szívünk mindannak befogadására, amit áldásként készítettél számunkra. Vedd el mindazt, ami elválaszt minket tőled, a bűneinket, és hálát adunk azért is, hogy ma úrvacsorai közösségben is lehetünk, ahol letehetjük bűneinket, és megújult szívvel és élettel dicsőíthetjük a te nevedet. Szent lelked világosságát küld el hozzánk, hogy lehessünk az igének hallgatói és megtartói. Amen. Az ige hallgatására készülve a 209. dicséretünket énekeljük. A 209. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvérek, Istennek ad az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Filippi levél 4. részének 8. versében eképpen. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Kedves testvérek, a Filippi levél 4. részéből nagyon sok ismerős igét hallottunk, és a sok ismerős igevers között megbújik egy ritkábban idézett mondat, ami viszont mégsem lényegtelen, és érdemes lenne akár kívülről is megtanulnunk, amit most hallottunk a másodszori igeolvasásban. Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, azt vegyétek figyelembe, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Itt arról szól ez az ige, hogy mire figyeljünk, milyen gondolatokkal legyen tele a fejünk és a szívünk, milyen szempontokat vegyünk figyelembe, amikor valamiről döntést kell hoznunk. Fontos, hogy min gondolkodunk. A Károli bibliafordításban nem is ezzel a szóval van, hogy azt vegyétek figyelembe, hanem arról gondolkodjatok. Tehát fontos, hogy min gondolkodunk, hogy mit tervezgetünk, meg hogy mit engedünk be az életünkbe, mit engedünk be a családunkba, az otthonunkba, a gyülekezetünkbe, a lelki közösségünkbe. Ma olyan világot élünk, amikor információ áradat özön lep meg bennünket, és már azt sem tudjuk, hogy hova kapjuk a fejünket, és mi az, amit megszívleljünk, mi az, amit komolyan vegyünk, mi az, amit nem. És most különösen is fontos az, hogy ki tudjuk szűrni azt, ami a javunkat szolgálja, és ami a mások javát is szolgálhatja. Az ókorban volt egy híres görög bölcs, Szókratész, aki a gondolkodásában, a hozzáállásában is nagyon pozitív módon tudott élni. Egyszer egy ismerőse lelkendezve szaladt oda hozzá, hogy ide figyelj, Szókratész, el szeretnék mondani valamit a barátodról. És erre azt mondta Szókratész, hogy álljunk meg egy pillanatra. Az, amit mondani akarsz, átmegye a hármas szűrőn. Hát mi az a hármas szűrő? Kérdezte az illető. Hát meg kell vizsgálni először is, hogy az, amit mondani akarsz a barátomról, az igaz-e. Hát, hogy igaz-e, abban nem vagyok biztos, de nem engedte tovább folytatni Szókratész. Ha nem vagy benne biztos, hogy igaz, akkor menjünk tovább, és nézzük meg a második szűrőt, hogy jó dolog-e az, amit el akarsz mondani. Hát, jónak éppen nem jó, éppen ellenkezőleg. Erre folytatja Szókratész, hogy hát akkor nézzük meg a harmadik szűrőt is, hogy hasznos-e az, amit mondani akarsz, és nekem a javamat szolgálja-e az, hogy ez ennek az információnak a birtokában leszek. Hát nem mondhatnám, hogy hasznos ez amit most el akarok mondani. Hát akkor legyen úgy, mondta Szókratész, hogy ha sem nem igaz, sem nem jó, sem nem hasznos, akkor inkább ne terheld vele se magadat, se engem. Akkor nem szeretném meghallgatni. A pletykákat, a híreket, az elhangzott dolgokat a beszédet így meg lehet szűrni, hogy átmegye minden olyan szűrésen, ami a lelkünk szempontjából fontos. Szókratész úgy érezte, hogy ő neki nincs szüksége arra, hogy egy izgalmas hírt meghallgasson, még akkor sem, ha ezt olyan lelkendezve mondta volna a barátja, mert ő neki fontos volt ez a hármas szűrő. És ha úgy belegondolunk, hogy mi minden ér bennünket, és mi mindent kíváncsian meghallgatunk, akkor észreveszünk, hogy leginkább azok foglalkoztatnak bennünket, amik úgy hangosabban, hivalkodó módon keltik fel a figyelmünket. Aki például az internet előtt ül, mert éppen a munkáját végzi, és meglát egy felpattanó ablakot, abban valami sokkal érdekesebb szokott lenni, mint amivel éppen foglalkozni kell, és nagyon könnyen átmegyünk arra, és nem x-eljük ki azonnal, ami oda fölpattan. Vagy a hirdetésekre is kénytelenek vagyunk odafigyelni, annyiféle reklám is ér bennünket, és ami csábító, ami könnyen elérhető, amiről sokan vannak jó véleménnyel, azok úgy szimpatikusabbak, érdekesebbek, figyelemfelkeltőbbek számunkra. De a mostani igénk is azt mondja, hogy nem csak a beszédet, mint Szókratész esetében, hanem mindent meg kellene szűrnünk, úgy kellene gondolkodnunk, és azokat kellene figyelembe vennünk, amelyek ezen a többes szűrőn is átmennek. És itt egy egész felsorolást hallottunk, így mondom, hogy 6 plusz 2 szűrő ez, de inkább az első 6, ami ott van előtte mindig, hogy ami. Tehát mielőtt belemegyünk valami olyanba, amit később megbánnánk, mi is nézzük meg, hogy Isten igéjének ezen a szűrőjén átmegye, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű. Aztán a másik kettő, amit a végére tesz az apostol, az lényegében összefoglalja az eddigieket, hogy ha valami nemes és dicséretes, arról gondolkodjatok, azt vegyétek figyelembe. És hogyha ez most egyszerre sok is, mert nem tudjuk mindet megjegyezni és fejben tartani, otthon kikereshetjük a Filippi 4:8-at, és még egyszer átnézhetjük, hogy mi is az, ami szűrőként Isten igéje elénk ad. És most vegyük ezeket sorra, hogy mi az, amit Isten azért adott elénk, hogy ezen keresztül szűrve tényleg csak az jusson el a szívünkhöz, a lelkünkhöz, az életünk részeként, ami valóban a hasznunkra válik. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, így kezdi, és ha visszaemlékszünk az előbbi példára, Szókratész első szűrője is ez volt, hogy legyen igaz, ami elhangzik. Hát nem mindig könnyű megállapítani, hogy amit látunk és hallunk, az igaz-e, bár úgy vagyunk vele, hogy amit a saját szememmel láttam, az biztosan úgy van, de gondoljunk bele, hogy a bűvészek milyen ügyesen ki tudják játszani a figyelmünk elkalandozását, vagy hogy a szemünknek hiszünk. Csalóka lehet egy déli báb, csalókák lehetnek az optikai csalódások, már a szemünknek sem hihetünk egészen. Amit meg hallunk, azt meg, hogy abból mi igaz, és ahhoz kellene egy olyan mérce, amihez hozzá tudjuk mérni, és abból tudjuk, hogy valóban igaz-e. Általában, amikor valakivel beszélgetünk, akkor ha egyszer rajta kapjuk egy hazugságon, akkor utána már a későbbieket se fogjuk elhinni, mert csalódtunk az ő igazmondásában. Múlt vasárnap az Isten tiszteleten utalás hangzott el Józsuénak a történetére, akit a gibeóniak hazugsággal és csellel, ravassággal ejtettek át, mert Józsué nem kérdezte meg az urat, és elhitte, hogy az a csapat nép, akik odaérkeztek hozzá, valóban messziről jöttek, hiszen rongyos ruhába öltöztek, elnyűjt sarut vettek magukhoz, száraz kenyér volt náluk, reperezett tömlők, amelyek mind azt jelezték, hogy hosszú út áll mögöttük, de valójában ez csak csapda volt. Ha Józsué megkérdezte volna az urat, akkor ezt a csapdát kikerülhette volna. Hát hol van akkor az igazság? Istennél. Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Igaz az a beszéd. Az Isten igéje színigaz. A Zsoltárok könyvében többször is olvasunk erről, hogy az Isten igéje igaz, az ő beszéde az megbízható, arra lehet építeni. Jézus is azt mondja, hogy aki hallja tőle az ő beszédeit, és meg is cselekszi azokat, olyan, mint egy kősziklára épült ház, ellenáll a viharoknak is. Az Isten igéje igaz szó, igaz beszéd. Ő soha nem akar minket becsapni. Ő mindig azt mondja, ami a valóság, és a Bibliában is olyan embereket állít elénk, akik nem mesehősök, hanem még azoknak az embereknek a bűnei is kiderülnek, akik pedig az Isten szíve szerint való uralkodók vagy proféták. Igaz az Isten igéjében az, hogy Ádám és Éva óta mindannyian bűnben születtünk. Igaz az, hogy nekünk újjá kell születnünk, különben nem láthatjuk meg Isten országát. Igaz az, hogy Jézus Krisztus önmagát áldozta bűneinkért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igaz az, hogy van menny és pokol. Igaz, hogy Jézus el fog jönni ítélni élőket és holtakat. Mindez igaz, és hogyha ennek az ellenkezőjét tanítanák vagy mondanák nekünk, hiába vannak divatos filozófiák vagy igaznak tűnő tudományos állítások, nekünk az Isten igéjének a mérlegére kell tennünk mindent, és azt kell figyelembe vennünk, ami igaz. Azután így folytatja az apostol, hogy ami tisztességes. A tisztességre mindenkor gondotok legyen. Erre is többször figyelmeztet bennünket Isten igéje. Mi keresztjének nem mehetünk bele semmilyen tisztességtelen dologba, pedig nagyon sokszor tálcán kínálják a lehetőségeket arra, hogy könnyen hozzájussunk valamilyen többlethez, vagyonhoz, lehetőséghez. Nekünk nem trükköznünk kell, nekünk nem azokat a kiskapukat kell keresnünk, ahol át tudjuk játszani a törvényeket. Felkínálják nekünk, hogy számla nélkül olcsóbban elvégzik azt a munkát, amikor meg kell valamit szerelni, vagy a buszvezető felajánlja nekünk, hogyha nem kérünk jegyet, akkor kevesebbet fizessünk az utazásért. És látszólag mindenki jobban jár ezekből, valójában azonban letérünk az egyenes útról. Isten nem engedi meg nekünk, hogy az ő egyenes és tisztességes útjáról letérjünk. Olyan világban élünk, ahol versengés van, és gyorsabban eléri a célját az, aki megvesztegetéssel, protekcióval, kenőpénzzel próbálkozik. Isten azonban az ő áldását nem adja ezekre. Ő ad arra lehetőséget, hogy az ő áldása által meggazdagodjunk, ha anyagilag nem is, de lelkileg mindenképpen. Ha ő benne bízunk, ha a tisztesség útját választjuk, akkor az ő áldását nem fogjuk elveszíteni. Persze nem baj, hogyha használjuk az eszünket, és bölcsen intézzük a pénzügyeinket is, de miközben építjük a jövőnket, és előrébb akarunk jutni, legyen mindig gondunk a tisztességre, ne károsítsunk meg senkit, mert az istenfélő ember még akkor is becsülettel végzi a munkáját, ha éppen a főnök nincs ott a közelben, vagy nem látja senki. Mi Istennek tartozunk mindazzal, amit mondunk, amit teszünk, és nem az emberek véleménye a döntő. Ne embereknek akarjunk tetszeni, hanem az Isten útját járjuk. Ami tisztességes, azt vegyétek figyelembe. Aztán azt is írja az apostol, hogy ami igazságos. Ha ezt a szót halljuk, hogy igazságos, akkor általában arra gondolunk, hogy hát igazságosan osszuk el a dolgainkat, és mindenkinek egyformán jusson, mert az az igazságos, hogyha nem magunknak gyűjtünk többet, és másoknak kevesebbet, hanem ha igazságosak vagyunk. De itt nem csak erről van szó ebben az igében. Ez a kifejezés, hogy igazságos, itt azt jelenti, hogy az Isten igazsága szerinti, tehát mi úgy járjunk el a dolgainkban, hogy az Isten igazságát tartsuk szem előtt. A bűnt nevezzük mi is bűnnek, a szentségesnek nevezzük szentnek. Ha valamit vétettünk, akkor valljuk be a bűneinket, és kérjünk azért bocsánatot, hogy Jézus Krisztus igaz volt, igazsága minket is igazzá tehessen. Mert magunktól nincs meg ez az igazságunk, csak Jézus Krisztusban lehetünk igazak. És azt is az Isten igazságából tudjuk, hogy a bűn nem évül el az idő múlásával, az akkor is bűn marad, csak akkor tisztulunk meg belőle, ha Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. És most az úrvacsora is ezt hirdeti számunkra, hogy Jézus Krisztus megtöretett teste, kiontatott vére a megoldás a mi bűneinkre, és nem az, hogy takargatjuk, vagy megpróbálunk rejtve tartani mindent, az belül tovább mérgedés fertőz bennünket. Hanem nekünk legyen tiszta a lelkünk, tiszta a lelki ismeretünk, legyen éber, amikor a bűn ellen kell harcolnunk. Vegyük fel az igazság, a megigazolás páncélját, hogy győzzünk a kísértések között. És ahogy haladunk előre a megszentelődés útján, Isten szent lelke egyre világosabbá teszi számunkra, hogy miben áll az Isten igazsága. Mert Jézus így mondja, hogy keresétek először Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul minden más is megadatik nektek. Isten igazsága, igaz volta, legyen szintén szempont abban, hogy mi az, amit beengedünk az életünkbe, és mi az, amit nem engedünk át ezen a szűrőn. Aztán a negyedik az, hogy ami tiszta. Elvárjuk, hogy ha valóban utazunk, mondjuk nyaralni megyünk, és ott egy szobában szállást kapunk, hogy ott legyen minden tiszta, legyen az ágynemű is tiszta, a fürdővíz is legyen tiszta, az evőeszközök is legyenek tiszták, mert hát nem akarjuk magunkat megfertőzni, nem akarunk betegen visszamenni majd az otthonunkba. De azt is szeretjük, hogyha otthon is tisztaság és rend van körülöttünk, mert így lehet jól élni tisztaságban és rendben. De a lelkünkre mégis kevesebbet figyelünk oda. Pedig a lelki tisztaság is legalább ennyire fontos. Hogy ne szennyezzük be a lelkünket, a gondolatvilágunkat, a szívünket olyasmivel, ami nem tiszta dolog, ami nem Isten szerinti dolog, ami a gonosztól való. Olyan sok babonás, okkult dolog vesz minket körül, és hogyha ezekbe belemegyünk, azok is beszennyezik a lelkünket. Vagy ha a beszédünk olyan, hogy tele van szennyel, tisztátalansággal. Mit engedünk be a szívünkbe, az életünkbe? Mit engedünk be a családunkba? Azt veszük észre, hogy lehet, hogy mi valamennyire tudunk arra vigyázni, hogy a gyermekeink mit halljanak, de mihelyt közösségbe kerülnek, már az óvodában is tanulnak olyan szavakat, kifejléseket a többiektől, akik otthonról hozták, hogy a beszédük, a szókincsük olyasmivel is bővül, aminek nem kellene ott lennie. De vajon mi mindent megengedünk nekik? Akármilyen filmet megnézhetnek a gyermekeink? Vagy mindent megveszünk nekik, amit megkívánnak? Milyen a mi beszédünk? Azt mondja Isten igéje, hogy legyen a ti beszédetek kedves és sóval fűszerezett. Ilyen a mi beszédünk. Vagy pedig fröcsög a szennytől és a káromkodó kifejezésektől. És mi az, amit szívesen hallgatunk? Olyan vicceket, amelyek pikáns és kétértelmű dolgok, és szennyeznek bennünket? Vagy netán mi is terjesztjük ezeket? És mivel van tele a gondolatunk? Mert mindez azt mutatja, hogy a szívünk mivel van telve. Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Ami tiszta, azt vegyétek figyelembe. És a tisztaságnál nem elég, hogyha valami tisztának látszik. Például nem elég egy tányért csak előblíteni, hogy tisztának látszódjon, hanem azért kell forró vízzel is elmosni, hogy a kórokozóktól is tiszta legyen, attól is, ami láthatatlan a szemnek. És lelkiképpen egyedül Jézus Krisztus tud minket teljesen megtisztítani. Mi hiába igyekszünk tisztának maradni, Jézus Krisztus nélkül ez nem fog működni. De aki már Jézus Krisztus érintésével találkozott, az már tudja, hogy mi a tiszta. Nemrég olvastuk a bibliolvasó kalauzunk szerint, amikor Jézus egy leprást meggyógyít, egy tisztátalan embert megérint, és Jézus érintésekor nem az történik, mint amikor egy más ember érintette volna, hogy a tisztátalanság átkerül ő rá, hanem amikor Jézus érint valakit, akkor a Jézus tisztasága tisztítja meg azt az embert, akiben tisztátalanság van. És a mi bűneinktől Jézus Krisztus tud megtisztítani. Ha Jézus Krisztussal találkozunk, akkor úgy érezzük magunkat, mint Péter, aki látva a Jézus szentségét és tisztaságát, akkor azt mondta, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. De Jézus nem ment el azért, hogy az ő tisztasága Pétert is megtisztíthassa. Ami tiszta, azt vegyétek figyelembe, vagyis Jézust magát. Vannak, akik szívesen viselik azt, az úgynevezett MTJ karkötőt, amelyikre ez a három betű van írva, a mit tenne Jézus kezdőbetűi MTJ, hogy amikor megszólalnak, vagy valamit tennének, és rápillantanak, eszükbe jusson, hogy mit tenne Jézus. De ez megint csak nem működik úgy, ha Jézus nincs ott a szívünkben, csak akkor, ha Jézus bennünk van, ő, akkor tudjuk azt tenni, amit ő tenne, azt mondani, amit ő mondana, és akkor lehetünk igazán tiszták. Ami szeretetre méltó, vagy a Károli bibliafordításban, ami kedves. Hát mit látnak rajtunk az emberek? Szeretnivalók vagyunk? Kedvesek vagyunk? Van mindenkihez egy bátorító, vigasztaló, kedves szavunk? Túl tudunk látni a saját bajunkon, problémánkon, és tudunk segítőkészen egymás felé fordulni? Sokan úgy vagyunk, hogy kifelé eljátsszuk a kedves hívő keresztjént. Itt, amikor a templomban együtt vagyunk, itt mindenki olyan, mint egy angyal, de amikor otthon vagyunk, éppen azok szenvednek tőlünk legjobban, akik a legközelebb állnak hozzánk. A veszekedéseinktől, a szeretetlen viselkedésünktől. Azok felé vagyunk a legmogorvábbak, akik a legközelebb állnak hozzánk, akiket pedig a legjobban kellene szeretnünk. Szeretetre méltónak lát engem a házastársam? Jól érzik velem magukat a velem élő gyermekeim vagy szüleim? Azzal leszek én is szeretnivaló, szeretetre méltó, ha szeretem az Urat teljes szívemből, és szeretem fele barátomat úgy, mint önmagamat. És ebben is Isten ígéje a mérce számunkra. Ha rajtam keresztül áradhat mások felé az Isten szeretete. Olvastam egy verset, amelyik arról szól, amikor a kisgyermeket elviszik a templomba, és ő csodálkozva nézi az üvegablakokat, amelyeken a nap fényében olyan ragyogó ember alakok látszanak, és ott oda súgja az édesanyjának, hogy kik azok ott, akik ott vannak. Hát ők a keresztjének. Súgta gyorsan oda az édesanyja azért, hogy ne zavarja tovább az Isten tiszteletet. És a következő hittanórán, amikor a hittanoktató megkérdezte, hogy kik a keresztjének, akkor jelentkezett ez a gyermek, és azt mondta, hogy azok, akiken átsüt a nap, akiken átragyog az Isten szeretete, azok szeretetre méltók, azok kedvesek, akikben érvényesül az Isten szeretete rajtuk keresztül is. És az van még itt, hogy ami jó hírű. Ez azért is fontos, mert a rossz hírek sajnos sokkal gyorsabban terjednek. Amikor valami baj és szerencsétlenség történt, az mint a futótűz úgy terjed annak a híre. Ha valami jó dolog történik, akkor azok lassabban jutnak el máshova. Tehát hamarabb értesülünk arról, hogyha valahol katasztrófa vagy gyilkosság történt, vagy bankrablás, vagy más szörnyűségek. Ha valaki újjászületik, megtér, Isten gyermeke lesz, azon még az angyalok is örülnek, de ennek a híre nem terjed gyorsan az emberek között. Viszont ami jó hírű, azt vegyétek figyelembe, mondja az Isten igéje. És az evangélium szó is ezt jelenti, hogy jó hír, örömhír. Az evangélium jó hírét kellene nekünk is terjesztenünk, hogy Jézus Krisztusnál van szabadulás a bűneinkből, hogy van gyógyulás a bajainkból, hogy van vigasztalás a gyászunkra, és ne csak a templom falain belül hangozzék ez, hanem vigyük a jó hírt, az örömhírt másoknak is. És legyünk mi is olyanok, akik nem hiába viseljük a keresztény nevet, Krisztusi, Krisztushoz tartozó. Az ószövetségi prófétákat nem egyszer így nevezték, hogy az Isten embere. Ezt nem ők kérték ki maguknak, hogy minket így kell nevezni vagy szólítani, hanem annyira látszott az életükről, és így ment el az ő hírük, hogy ők az Isten emberei. Bárcsak minket is így látnának. De ha ilyen valakit megismerünk, akiben Jézus Krisztus él, akkor az ő jó hírneve legyen számunkra is egy ilyen iránymutató, hogy tőle kérhetünk tanácsot, tartsunk vele testvéri kapcsolatot, imádkozzunk vele együtt, hogy akik igazi keresztény életükről bizonyságot tettek már szavaikkal, életükkel, azoknak a jó híre is legyen egy olyan szempont, amit nekünk figyelembe kell vennünk. Ami jó hírű, azt vegyétek figyelembe. És most elmondtam ezt a hatot, hogy ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó és ami jó hírű, és ehhez jön még az a másik kettő, amelyik igazából nem újat mond, hanem összefoglalja, hogy ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Ez már nem két újabb szűrő, hanem benne van, hogy ami nemes, ugye nemes fém, azaz aranynak a, vagy ezüstnek a tisztaságát és értékét jelzi. A dicséretes szó, hogy nem csak azt jelenti, hogy van mit rajta dicsérni, hanem az is benne van, hogy akik ezt látják, azoknak dicséretre nyílik a szívük és az ajkuk, Istent magasztalják. Nem egyszer olvasunk ilyet a Bibliában, hogy azok, akik látták Jézus Krisztus csodáit, vagy az ő tanítványainak a bizonyságtételét, hogy azok elkezdték hangos szóval dicsőíteni az Istent. Ahogy Jézus mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És mielőtt félreértenénk itt az elhangzott igét, itt nem arról van szó, hogy most szedjük össze magunkat, és igyekezzünk jó keresztjének lenni, vagy legalábbis látszani. Jézus Krisztust kell a szívünkbe fogadnunk, és akkor fogjuk tudni a nemest és a dicséretest választani. Akkor lesz szempont mindaz, amit az előbb felsorolt az ige, ha Jézus Krisztus hit által lakik a szívünkben. Tehát nem a mi erőlködésünk ez, hanem megteremjük a lélek gyümölcsét. Ha Krisztus hit által lakozik a szívünkben, és erről a hitről írja Péter apostol, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Nem tudom, hogy így el tudnánk-e mondani most az előbbi hat dolgot egy levegőre, Nem baj, otthon is ki tudjuk keresni, de most mégis hadd hangozik el összefoglalásképpen. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Majd így folytatja az apostol, amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amikor kér tőlünk valamit az Úr, legtöbbször egy ígéretet is fűz hozzá, és számunkra ez az ígéret lehet a fontos, amiben kapaszkodhatunk, veletek lesz a békesség Istene. És ez az ígéret biztasson minket, és adjon erőt számunkra is az a bizonyosság, hogy a békesség Istene, amikor velünk van, amikor Jézus Krisztus hitáltal a szívünkbe költözik, akkor az ő minden értelmet felülhaladó békessége be fogja tölteni a szívünket, és igazán az övéi lehetünk. Amen. Válaszképpen az elhangzott ígére énekeljük fennállva a 727. dicséret harmadik versét. A 727. dicséret harmadik versét, csak te kell lesz én, Uram, benned mindent meglelek. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk a te igédért. Hálát adunk azért, hogy elénk adtad a szentet, a tisztát, az értékeset, amikor önmagadat adod nekünk, és a te igédben is rámutatsz, hogy ha rajtad keresztül érkezik minden hozzánk, akkor benned mindent meglelünk, és nem szennyezzük be az életünket, nem tesszük tönkre önmagunkat, hanem megtaláljuk azt, amire leginkább szükségünk van. Adj nekünk ilyen tiszta látást, amikor nem a gerende van a szemünkben, ami miatt a másik ember szálkáját nézzük, hanem készek vagyunk megtisztulni, megújulni, és te elvégzed ezt bennünk. Te, Urunk, nem végzel fél munkát, hanem amit elkezdtél bennünk, be is teljesíted azt. Köszönjük, hogy mi mindannyian ilyen fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy megtaláljunk téged, mert aki tiszta szívből keres téged, az megtalál. Nem a vesztünket akarod, hanem az, hogy megtérjünk és éljünk, és a tiéd legyünk, és veled legyünk, nálad legyünk mindörökké. Köszönjük, hogy ezt lehetővé teszed számunkra, hogy
úgy hallgassuk az igét, és úgy nyissunk ajtót előtted, drága megváltó Jézus Krisztusunk, hogy te lakjál a mi szívünkben. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik nyomorúságban és fájdalmak között sóhajtozva hívják segítségül a te nevedet. Áldott orvos, könyörülj azokon, akik ilyen nehézségben vannak. És imádkozunk a gyászolókért. Most a következő héten is meg kell állnunk koporsó mellett, de Urunk, te tudsz vigasztalást adni a gyászoló szíveknek. Közel vagy a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíted. És imádkozunk még azért, hogy adj esőt földjeinkre. Úgy ki vannak száradva a növények és az egész termőföld, olyan nagy szükség volna arra, hogy az eső öntözze meg. Urunk, mi nem tudunk ezen változtatni. Valóban azt kapjuk, amit érdemlünk, de könyörülj rajtunk, hogy öntözd meg a földjeinket. És a mi szívünk szomjúságát is minden nap élő vízzel, az igéd és lelked által öntözd meg. És add, hogy a most következő úrvacsorában is megújulhasson a veled való kapcsolatunk és szövetségünk. Tedd olyanná számunkra, hogy ne a megszokott dolgok legyenek csupán az úrvacsorában, hanem valóban élő találkozásunk lehessen veled, megváltó Urunkkal. Amen. Csendben a magunk imádságát vigyük Urunk elé. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a vasárnapi istentiszteletek előtt 9:20-tól imaközösség van, amelyre szeretettel várjuk a testvéreket, hogy együtt kérjük el az Isten áldását az istentiszteletre, és imádkozzunk a gyülekezet tagjaiért is. Kedden 9:00-kor gyülekezeti bibliaórát tartunk. Péntek este 6:00-kor és 8:00-kor van ifjúsági bibliaóra, és a most következő pénteken este 8:00-kor férfi köri alkalom is lesz. Hálás vagyok Istennek azért, hogy mind a két hétközi alkalom, a férfi kör is, meg a női kör is a nyáron is működik, és ezekre várjuk szeretettel a testvéreket. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat, Sebestyén Jánosné Kemecsei Anna 76 éves korában hunyt el, temetése pénteken 2:00-kor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Éljünk annak a lehetőségével, hogy otthonunkban is olvashatjuk az igét, vagy áhítatokat, lelki olvasmányokat, és épülhetünk hitünkben. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen a 725. dicséretnek énekeljük mindhárom versét. A 725. dicséret így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.